Ez azt jelenti, hogy éjjövök, ugye? Mindenki elment a környékről. Meg kell szólalni. Másodperc. Köszöntöm a gyülekezetet nagy szeretettel. Múlt héten voltam egyébként itt a környéken, illetve a Balázséknál aludtam. Móron volt a Móri Bornapok, és itt voltam 3 napra. És most újra visszajöttem, csak most veletek is találkozom, nagyon örülök neki. És itt vannak gyerekek, ugye azt hallottam, meg látom is. És szoktak lenni gyerektörténetek, ugye ezt is így mesélték, hogy a prédikációt, hogyha gyerektörténetek vannak, akkor az érdekesebb a gyerekeknek. És azon gondolkoztam, megmondom őszintén, hogy ezzel az alkalommal nem fog gyerektörténetet mondani. Műfaját tekintve nem fog gyerektörténetet mondani, mert hagyjuk a meséket, és hagyjuk a történeteket, nem? Foglalkozunk a valósággal, és én most egy olyan valóságos dologról szeretnék a gyerekekkel diskurzus folytatni, ami létezik, ami nem egy mese, egy kitalált történet valamilyen tanulsággal, amit levonunk. A Mennyországról szeretnék beszélni veletek egy picit, de kérdezni szeretnék tőletek egy pár kérdést. Milyen lesz az élet a Mennyországban szerintetek, gyerekek? Ugye oda készülünk, az érdekes kérdés ez, mert a szülőktől azt halljátok meg, itt a bácsi a szószéken, vagy a néni arról beszél általában, hogy van egy hely, amit Mennyországnak hívnak, és mindannyian oda készülünk. Szerintetek mire lehet ott számítani? Mit gondoltok? Milyen lesz az élet a Mennyországban?
Jó dolgok.
Jó dolgok? Mi az a legjobb dolog, ami esetleg ott megtalálható? Ezek nem gyerekválaszok, hogy tökéletes lesz, meg jó dolgok. Ezek felnőtt válaszok. Tehát egy gyereknek mi az, ami fontos a Mennyországban? Mikor érezni jó magát?
Állatok.
Állatok. Na, ez már egy rendes, korrekt válasz. Hogy?
Hörcsög.
Állat. Mi lesz a tevékenység vajon? Lesz tevékenység? Nem lesz tevékenység, ugye? Ámos próféta azt mondja, hogy szőlőket plántálnak és hisszák azok borát, és kerteket csinálnak és eszik azoknak gyümölcsét. Ellen White látomásban látta Mennyországot több alkalommal, és felolvasnék egy pár gondolatot tőle. Azt mondja Ellen White, hogy megszemléltük a városon kívül lévő dicsőséges dolgokat. A legdicsőbb házakat láttam, amelyek ezüstnek látszottak, és amelyeket 4 gyöngyelékes, tehát csodálatos oszlop tartotta. Ezek voltak a megváltott szentek hajlékai, és mindegyiket aranypárkány ékesítette. Sok szentet láttam, hogy bementek a házakba, levették ragyogó koronájukat, és a párkányra helyezték azokat. Azután kijöttek, és munkálkodni kezdtek a házak mellett elterülő földeken, de nem úgy, ahogy nekünk kell dolgoznunk a földön. Telemati látta azt, hogy házak, tehát fizikai építményekben laknak a szentek, nem csak ott ugye el vannak, lebegnek, és a házak körül földeket látott Telemvájt, és tevékenységet. De nem úgy dolgoztak, ahogy mi, hogy ma megint ki kell menni, megint kemény a föld, nem esett az eső, vagy nyakigérő sár van, hanem tevékenységet látott. És az állatokat, amikor megkérdeztem, és mondtátok, hogy lesznek ott állatok, hörcsög, meg ilyesmi, ez is érdekes, mert valóban ugye lesz, és a próféta azt mondja, hogy és lakozik a farkas a bárány, és a párduc a kecskefiúval fekszik, a borjú és az orosztán kölyök és a kövérbarom együtt lesznek, és egy kisgyermek őrzi azokat. Elképzelhetőnek tartjátok, gyerekek, hogy a oroszlán, meg a farkas, meg a medve, meg ilyesmi nem bántja a kisebb állatokat, meg minket?
Igen.
De nehezen elképzelhető azért, nem, hogy már egy oroszlán ekkora fogai vannak, és senkit sem bánt, meg a medve ugyanígy, meg a farkas. Ki az, aki már simogatott közöltek farkast, mondjuk? Remélem, senki nem teszi fel a kezét, és medvét, és oroszlánt, miért nem? Tessék?
Ráját
simogattál, és nem volt
nem
kicsit?
Nem engedik.
Nem engedik, miért nem engedik?
Apa nem engedik.
De ha megsimogatnád, ugye?
A felnőttek
a hívások. Azt ír Ellen White, folytatja, hogy másik rétet láttam mindenféle virággal, és amikor szedtem belül, kikiáltottam fel, ezek sosem hervadnak el. Ez egy érdekes kép, nem? Hogy logikus is egyébként, nem? Mert ha itt letépünk egy virágot a mezőről, akkor az elhervad. De a Mennyországban megtehetjük, nem vagyunk korlátozva, ne nyúj hozzá, nem szabad. és ott betépünk egy virágot, és hazavisszük, akkor sosem jár vad, milyen érdekes lehet, nem, hogy gyűjtjük otthon a virágokat, évről évre már egy egész virágházunk van, mert semmit nem akar elhervadni, semmiket nem kell kidobni a szemétbe. Azután másik rétet láttam magas fűvel, a legdicsőségesebb látványt. Üdezöld volt, és ezüst és aranyszínben verődött vissza. Majd olyan mezőre léptünk, amely tele volt mindenféle állattal, oroszlánnal, bárányjal, leopárddal, farkassal, melyek a legteljesebb egyetértésben éltek egymással. Közöttük haladtunk el, és békésen követtek bennünket. Azután egy erdőbe mentünk. Ez az erdő sem hasonlított a mi sűrű, sötét erdeinkhez. Egészen világos volt, és ragyogó színben tündökölt. A fák ágai fel és alá hajladoztak, és mi így kiáltottunk. Mi biztonságban lakozhatunk a vadonban, és alszunk az erdőben. Átmentünk az erdőkön, mert éppen útban voltunk Sion hegye felé. Következő kérdés. Szerintetek lesznek-e a Mennyországban járművek? Nem lesznek? Miért nem lesznek? Mert minek? Ugye szárnyakkal fogunk majd ide-oda menni? Nem lesznek járművek, biztos? Nem lesznek. Ezékiel könyvét ki ismeri közöttek, legalábbis hallomásból, hogy van a Bibliában egy Ezékiel könyve nevű könyv. Ugye hallottunk már róla, és Ezékiel látott egy elég bonyolult szerkezetet, amit nem tudott értelmezni, mert csak olyan járműveket ismert, amelyet vagy húztak, vagy vontak, vagy toltak, vagy ilyesmi. És nem tudott semmit a kerék meghajtású motorról, meg ilyen mai dolgokról, és így írja le, hogy nagy dörgés, szárnyainak zúgása, és mellettük a kerekek csikorgása, és egész végig leírja azt, hogy milyen szerkezetet látott. De kiemelte azt, hogy nagy dörgés volt, hogy most egy autó mondjuk, hogyha megjelenne Ezékiel előtt, akkor hogy írná le Ezékiel az autót? Nem szemei, mint a tűzláng, meg durrog, meg dörög, meg ki tudja, hogy még miket csinál. Nem tud értelmezni. Látott, ismert ilyen szekeret, fakerekei voltak, hogy tolták, vagy húzták, vagy itt ott közlekedni, de nem ismerte a műszaki modern szerkezeteket. De valamit látott, és az nem próbálta leírni, és így írta le, hogy nagy dörgés, meg szárnyainak az zúgása, és mellettük a kerekek csikorognak. És amikor Illés elragadhatott, akkor azt olvassuk az igém, és lőn, amikor mentek és beszélgettek, íme egy tüzes szekér, tüzes lovakkal elválasztotta őket egymástól, és felment Illés a szekérben az égbe. Elizeus pedig ezt látván kiáltott, édesatyám, Izrael szekere és lovagai, és nem látta őt többet. Kérdés, miért szekér vitte el Illést a földről? Ha nincsenek járművek, ugye azt beszéltük, és azt mondtátok, hogy a Mennyországban nincsenek járművek, ha nincsenek járművek, akkor miért egy szekér vitte el Illést? Miért nem egy angyal, vagy csak úgy magától fölemelkedett, ahogy Jézus fölemelkedett, szerintetek? Minek kell tud a szekér, tüzes szekér? Ugye a tüzes az megint egy olyan fajta jelenség, amit nem tudott értelmezni megfelelően a próféta. Ugye a szekér vitte őt el. És Ellen White érdekes dolgot írt le. Láttam, amint az atya felemelkedett a királyi székről, és tüzes szekéren a szentek szentjébe ment, a kárpit mögé, és ott helyet foglalt. Jézus felemelkedett a királyi székről, és azok legtöbben, akik előtte leborultak, vele együtt felemelkedtek. Erre felemelte jobbját, és hallottuk nyájas szavát. Várjatok itt, atyámhoz megyek, hogy átvegyem az országot. Tartsátok tisztán ruháitokat, és csak hamar visszatérek a mennyegzőről, és magamhoz veszlek benneteket. Erre egy tüzes szekér kerekekkel ellátott angyaloktól ővezett felhőszekér jött arra a helyre, amilyen Jézus volt. Beszállt a kocsiba, és szentek szentjébe vitetett, ahol az atya ült. És egy érdekes leírás, nem? Hogy a mennyben is járműveke közlekednek az atya és Jézus. És Illés is tüzes szekér vitte föl. Akkor most elkezdem újra. Szerintetek a Mennyországban lesznek járművek? Lesznek járművek, ugye? Tehát, és egy érdekes, hogy mennyire más elképzelésünk van a Mennyországban, mennyire idealizáljuk, és mennyire hajlamosak vagyunk arra, hogy teljesen elszakítsuk a valóságtól, amit most mi megérünk itt a Földön. Pedig nem lesz annyira távol. Ugye olvastuk azt, hogy házak lesznek, szürke színű házak lesznek, a házak van ablaka, van párkánya, oda teszik az aranykoronát, körülötte földek vannak, kimennek a földekre dolgozni. Állatok vannak, követik őket némán, letépszett egy virágot, nem hervad el, jön egy tüzes szekér, elviszi, jön egy másik, az is elviszi. És úgy látom, hogy nagyon-nagyon fizikai és valóságos megjelenése van a mennynek. Utolsó kérdés, Szerintetek mi ez, gyerekek? Belépőkártya, ugye? Ha valakinek mondjuk olyan munkahelye, hogy nem mert utcáról bárki be, akkor megy a munkahelyre, és felmutat egy ilyen belépőkártyát, és beengedik. És hogyha az ember elmegy orvoshoz, akkor felmutat egy ilyen kártyát, és tudják, hogy van biztosítás, akkor bemegy. Hogyha valaki mondjuk dolgozni akar, akkor van egy ilyen regisztrációs kártyája, akkor ezt kell felmutatnia. Hogyha valaki akar menni gokártozni esetleg, akkor felmutat egy ilyen kártyát, és akkor ezzel tud menni gokártozni. Hogyha valaki kedvezményt akar igénybe venni, akkor egy ilyen kártyát mutat föl. Ha valaki vásárolni akar, akkor ezt mutatja föl. Ha valaki vezetni akar egy autót, akkor föl kell mutassa a jogosítványát. Különben nem vezethet. És tele vagyunk kártyákkal, és fel kell mutatni, és akkor azt mondják, hogy rendben van, akkor mehetsz tovább. És volt ellenváltak egy látomása, 1850-es években kapta. Nagyon figyeltek gyerekek. Felnőttek is. Kísérő angyalom erre ismét visszavezetett a városba, ahol 4 angyalt láttam, akik a város kapuja felé repültek. Amit éppen aranykártyájukat a kapuban álló angyalnak fel akarták mutatni, onnan, ahol a legdicsőbb fény volt, egy angyal repült gyorsan ezek felé, fennhangon kiáltotta feléjük, és kezében fel is alá lobogtatott valamit. Kértem kísérő angyalomat, magyarázni meg nekem azt, amit láttam. Ő azonban kijelentette nekem, hogy többet már nem láthatok, de majd csak hamar megmagyarázza az imént látott dolog jelentőségét. Tehát 4 angyal repült a város kapuja felé, és amikor a kaput megközelítették, elővettek egy aranyszínű kártyát, és fölmutatták azoknak az angyaloknak, akik a kapuban voltak. Csak jött egy másik angyal, és mondott nekik valamit, és véget ért a jelenet. És mit akartam ebből megint kihozni? Hogy azok a dolgok, amik a Földön vannak, azok léteznek valahol a mennyországban. És az a kártyarendszer, amit mi itt ismerünk, és már teljesen elfogadott, valószínűleg a mennyben valamilyen úton módon létezik. Ellen White, amikor ezt a látomást kapta 1850-es években, semmiféle jele nem volt annak, hogy itt kártyák lesznek, nem? Tehát mi alapján mondta volna azt, hogy a belépéshez kártya szükséges? És azt mondta, hogy az angyalok is kártyákat használnak. Hogy kinek mi ez a jogosultsága? Hát ez lett volna a nem csak gyerek történet. Érdekes azért, ugye gyerekek, hogy mennyivel valóságosabb hely lehet a menny, mint ahogy azt nagyon sokszor mi ezt elgondoljuk. Minden vonatkozásában. Akkor most jön a fő téma, egy aktuális téma, egy olyan téma, ami a felnőtteknek szól, és mindnyájunkat érint, viszont a jövőben helyezzük a legtöbben ennek a valaminek az aktualitását. A késői eső lesz a mai témánk, amit a legtöbb hívő ember a bibliai ígéretek alapján vár. A késő esőről fogunk most beszélni, és mindjárt elmondom miért. Általában az igehirdetések azok úgy szoktak történni, hogy itt áll valaki, aki elmondja azt, hogy mi az ő meglátása, véleménye, egy kialakul stabil tanítást mond. És akkor akik hallgatják, azok ezt mondjuk elfogadják, vagy nem. Viszont a mostani alkalom egy kicsit más olyan szempontból, hogy kapirgálom a mostani témának a lényegét. Azért kapirgálom, mert az elmúlt másfél évben körülbelül 100 bibliai előadást tartottam, és a 100 előadásra való készülés által nagyon sokat változtam. És nagyon-nagyon sok kérdés alakult ki bennem, és nagyon sok kérdésre választ kaptam. És a mostani téma is egy olyan téma, ami nincs még lezárva. Ez nem egy lezárt kinyilatkoztatás, amit most én elmondok, és ez így van, kész. Hanem így veletek együtt szeretném egy kicsit úgy keresni ennek az egésznek a lényegét. Joel könyvében azt olvassuk, hogy ti is, Joel 2.23, ti is Sionnak fiai, örvendezzetek és vigadjatok az Úrban a ti istenetekben, mert megadja nektek az esőt igazság szerint, és korai és késői esőt hullat nektek. Apostolok cselekedetében azt olvashatjuk, hogy az utolsó napokban ezt mondja az Isten, kitöltök az én lelkemből minden testre, és lészen, hogy mindaz, aki az Úrnak nevét segítségül hívja, megtartatik. Jakab pedig azt mondja, hogy legyetek azért atyám fiai béketűrők az Úrnak eljöveteléig, íme a szántóvető várja a földnek drága gyümölcsét, béketűréssel várja, míg reggeli és estféli esőt kap. Tehát teljesen nyilvánvaló bibliai kép Jézus eljövetele előtti késői eső Szentlélek kiáradása, ugye ami a korai késői eső jelképezett. A korai eső az apostoli korban hullott Jézus mennybe menetele után, Ez volt, ami a gabonát kicsiráztatta, szárba szökkentette, tehát a mag, amit elvetett a magvető, Jézus Krisztus, ezt a magot a Szentlélek korai eső képében való megjelenése kicsiráztatta, és így szárba szökkentette. Majd az aratás előtt szükséges még egy komoly eső, ami felkészíti a gabonát a növekedésben, hogy learatható legyen. És ezt az esőt várjuk most, ami felkészíti a keresztényeket Jézus eljövetelére. Eddig világos a bibliai kép, ugye? Tehát teljesen egyértelmű, hogy korai eső, késő eső, a Szentlélek jelképe mind a kettő, és mi ezt várjuk. Várjuk a Szentlélek kiadását, ami majd alkalmassá tesz az üdvösségre. A szüzek felébrednek, az okosok is, Laodicea zsibbasztó alvása megszűnik, jelek és csodák történnek mindenfelé, eljön Jézus, mi pedig megyünk a mennybe, ugye? Tehát ez nagyjából így tudjuk elképzelni, a késő eső hatására mi alkalmassá válunk a mennyországra, megtörténik, aminek meg kell történni, és megyünk a mennybe. És azt kell, hogy mondjam, hogy majdnem, illetve nem egészen, mert a késői eső nem tesz alkalmassá a mennyre. Igaz ez szerintetek? A diskurzusnak az első kérdése. Mert ez egy általános vélekedés a keresztények között, hogy a késő esőre várakozván, azért, mert majd a késő eső majd alkalmassá tesz bennünket a mennybe való belépésre. És a legégetőbb kérdés választ találnunk azokra a kérdésekre, hogy mit fog csinálni pontosan a késő eső, egy, kettő, kivel fogja ezt csinálni, és a harmadik pedig ki és mi alapján fog részesülni benne. Korábban volt egy elképzelésem, egy nyugalmam, hogy majd, ha az események kibontakoznak, ha látom majd a vasárnaptörvényt, meg látom majd a jeleket, meg a komoly, nem tudom, természeti katasztrófákat, akkor összeszedem magam, megszabadulok minden helytelenségtől, törekvéstől, vagy lazaságtól, ami az életemet jellemzi, és kilakítom a szeretett kapcsolatot Istennel, Jézussal. De ez volt az elképzelésem, és ez adott nekem egy bizonyos fajta megnyugvást, hogy komolyan kell venni az igét, de nem kell annyira nagyon komolyan venni, hiszen lesz majd egy ilyen hiperfelkészülés minden hívő számára, és akkor majd az ember megrázza magát, lerázza magáról a lazaságait, mint a kutya a vizet, és alkalmassá válik a Szentlélek által, a késő eső által az üdvösségre. De azt látom, hogy ez nem egészen így fog megtörténni, és ahhoz, hogy választ kapassunk a kérdésünkre, hogy mit jelent az alkalmasság, arra, hogy befogadhassuk a Szent Lelket, tehát alkalmassá kell válnunk arra, hogy a Szent Lelket befogadhassuk, vissza kell mennünk az apostoli korba, és megnézni, hogy mi volt a helyzet a korai esővel. És gondolom azért van összefüggés a korai eső kiáradás és a késői eső kiáradása között, ugye? Tehát az apostol, az a hívő, akire a korai eső kiáradt, hogyha a késői eső idején élne, akkor ő rá is valószínűleg ki tudna áradni a Szentlélek, mert alkalmassá válna arra. A korai eső Jézus mennybe menetele után 50 nappal áradt ki, ez volt a pünkösd, és kérdés, hogy mi történt addig a tanítványokkal, és fel lehet tenni a kérdést egyébként úgy is, hogy mi volt a feltétel a Szentlélek kiáradásának pünköskor. Ki volt alkalmassá, hogy összekapcsolódjon Isten lelki és miért, és nekem az a egyik kis mini kérdésem, hogy szerintetek ez fontos téma, hogy foglalkozzunk ezzel? Miért kell, hogy foglalkozzunk ezzel a témával? Miért kell, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozzunk? Hogy ezt meg tudnátok nekem így válaszolni röviden. Miért fontos az, hogy van-e feltétele a késő eső kiáradásának, és hogy mi a feltétele? Tehát akkor fontos kérdés, ugye? Tehát nem lehet megkerülni ezt a kérdést. Ki volt alkalmas arra, hogy összekapcsolódjon Isten lelkével? Ugye a korai első kiadása az összekapcsolódás volt Istennek a lelkével, magával Istennel, és ezért inkább egy alkalmasság, mint jogi vagy időbeli kérdés. És ha megnézzük az eseményeket, amik történtek a tanítványokkal Jézus mennybe menetele után, de még a pünkösd előtt, akkor az alábbiakat láthatjuk. És én megnéztem azt, hogy amikor Jézus a mennybe ment, 40 napig volt a Földön. és 50 nap volt a pünkösd. Tehát volt 10 nap, amikor Jézus már a mennyben volt, viszont a pünkösd még nem jött el, és én megnéztem azt, hogy a tanítványok mit csináltak a pünkösd előtt. Tehát mi volt az, ami őket alkalmasra tette a korai esőre. Mindenek előtt felkészültek a munkájukra, minden viszályt félretettek, megszűnt a ki a nagyobb lelkület, ugye tele voltak ilyen nyomorúsággal, hetekkel pünkösd előtt. Amikor mentek az utolsó vacsorára, akkor mindig az volt a téma, hogy ki jön a jobb oldalon, Jézusnak a bal oldalán, ugye kimossa meg a lábat, senki nem akart lábat mosni. Tehát 6 héttel pünkösd előtt még bőven volt baj a tanítványoknak. Elhitték Krisztus ígéreteit, imádkoztak magukért, imádkoztak a misszióért, imádkoztak az emberekért, és Jézus a 40 nap alatt elmagyarázta nekik a proféciákat, megértették a messiási proféciákat, megnyilatkozott az értelmük, és a hitük teljesen megszilárdult Krisztusban, és elmondhatták azt, hogy tudom, kinek hittem. Tehát teljesen szilárd volt a Krisztusban való hitük. És nem a korai eső volt az, ami ezt a hitet megszilárdította, hanem addigra már megszilárdult. És azért fontos ezt így látnunk, mert nekünk is ezen az úton kell, hogy haladjunk, és hogyha mi a késői esőt várjuk, akkor a tanítványok tapasztalatát kell, hogy átéljük, és rendelkeznünk el vele a pünkösd előtti időszakban már. Ugye ugyanabban a korban vagyunk, csak 2000 évvel később, a Szent Lelket várjuk, a késői esőt várjuk, ezért fontos, hogy a tapasztalataink azok megegyezzenek a tanítványoknak a tapasztalatával, rendezték az életüket, a kapcsolataikat, és azt olvassuk az igében, az apostolok cselekedeteinek első fejezetében, hogy hanem vesztek erőt, minek után a Szentlélek eljön rátok, és lesztek nekem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában, és Samáriában, és a Földnek mind végső határaig. És mikor ezeket mondotta, az ő láttukra felemelkedék, és felhőfogá előtt, személyik elől. Ők pedig imádván őt visszatértek nagy örömmel Jeruzsálembe, és mindenkor a templomban voltak, dicsérvén és áldván Isten. Ezek mindjárt egy szívvel, lélekkel foglalatosak voltak az imádkozásban, és a könyörgésben, az asszonyok és Máriával, Jézusnak anyjával, és az ő atyafiaival együtt. És azokban a napokban felkelvén Péter a tanítványok között, mondván, hol pedig ott együtt 120 fő sokaság. Tehát még mindig nem érkezünk el pünkösdhöz. És amikor Jézus a mennybe fölment, akkor mit olvastunk, a tanítványok hova mentek? Templom, visszamentek Jeruzsálembe. És nekem ez azért fontos információ, mert egy olyan közegben, ahol a mestert keresztre feszítették, ahol nem fogadták őt el, visszamennek. A Szentlélek nélkül. Mi az analógia szerintetek ebben, hogy a Szentlélek még nem jött el, nem volt pünkösd, és a tanítványok visszamentek Jeruzsálembe. A templomba voltak minden nap. Mi az összefüggés? Mi az, amit a mikorunkban meg kell, hogy értsünk ebből? Hogy a pünkösd előtt a tanítványok ezeket a dolgokat csinálták.
Jézus mondta, hogy mit legyenek Jeruzsálem lábatok.
Igen, nekünk is mondja, hogy mit csináljunk. Nem? Tehát menjetek el szélesebb világra, meg ezt, meg azt csináljátok. És tanítványok visszamentek Jeruzsálembe. Visszamentek oda, ahol a mestert megfeszítették, ahol bántották őket, és mindenki ellenük volt. És visszamentek Jeruzsálembe. Együtt voltak, könyörögtek, és Péter elkezdte az igét hirdetni pünkösd előtt. Ugye volt egy 120 főnyi, ugye 120 főnyi sokaság volt akkor még ott csak, mert nem volt Szentlélek. És Péter felállt, és elkezdte az igét hirdetni, és még mindig nem volt pünkösd. És a lámát azt írja erre az időszakról, hogy komoly imában fordultak, ezt most úgy olvasom, és úgy értsétek, hogy aki szeretné, hogy a késői esőben részesüljön, ugyanezt az életet kell, hogy élje, mint a tanítványok pünkösd előtt élték. Komoly imában fordultak a tanítványok az Úrhoz, hogy adjon nekik készséget, hogy az emberek elé állhassanak, és mindenkor és a mindennap érintkezés folyamán olyan szavakat mondjanak, amelyek a bűnösöket az üdvözítőhöz vezetik. Miközben minden véleménykülönbséget megszüntettek egymás között, és minden elsőbségi vagy uralomvágy eltűnt szívükből, bensőséges keresztényi közösségben szorosan egybefortak. Az előkészület ideje a mélységes, komoly töredelem és az önvizsgálat napjai voltak számukra. Érezték lelki szegénységüket, és felülről az Úrtól kérték a kenetet, amely alkalmasra teszi őket a lélekmentési munkára. Nem csak a maguk számára kértek áldást, hanem könyörögtek mások lelküdvéért is. Tisztán látták, hogy az evangéliumot el kell vinniük az egész világnak, és buzgón könyörögtek azért az erőért, amelyet Jézus megígért nekik. Pünkösd napján egyetlen igéhirdetésre többen megtértek, mint Krisztus szolgálatának éveiben. Isten így hatalmasan fog cselekedni, mikor emberek a lélek uralma alá helyezik magukat. És ez a lelkület jellemezte a hívőket a Szentlélek kiáradás előtt pünköskor. És ugye azért fontos ez, mert kérdés. Szerintetek el kell jutnunk erre az állapotra, nekünk is, vagy majd a Szentlélek által fogunk eljutni erre az állapotra? Ez nagyon fontos, ez egy életbe vágó fontos kérdés. Mit gondoltok? Tessék? A kettő nem zárja ki egymást, de akkor várhatunk arra, hogy majd a késő eső ebbe az állapotba hoz bennünket?
Nem a késő eső, ahogy Jézus rá lehet a tanítványok reményelők.
Mikor fog ez megtörténni? Mikor fog ez megtörténni? Ma? És azért nagyon fontos kérdés ez, mert én 25 éve keresztelkedtem meg. Azért 25 év már, az már valami, azt gondolom, nem? Tehát 10 év az még, hát az csak 10 év, 5 év, de 25 az már egy, az már nagyon komoly idő. És a 25 év alatt 23 éven keresztül, 24 éven keresztül, nem kimondva, de tologattam a felkészülést. Pontosan emiatt, mert vártam, hogy majd a Szentlélek, vagy a Jézusnak a rájuk lehelése, az előleg, vagy maga a késő eső, majd az embernek ezt a fajta értékrendjét majd helyre teszi, ezt a fajta kis alvását majd megszünteti, és akkor majd alkalmasak leszünk arra, hogy vágyni fogunk arra, hogy mi a gyülekezetbe összejöjjünk, és imaórát tartsunk meg, a nézeteltérést elrendezzük egymás között. A gyülekezetben, ahová járok, van felvétel egyébként? Van. Akkor nem beszélek annyira nyíltan, de vannak olyan gyülekezetek az országban, ahol van 5-6 ember, az 5-6 ember az pártokra szakadt, 2x3, a 2x3 is megrostálódik, mert az egyik nem akarja magát oltani, a másik nem jön olyan emberek közül, aki nincs beoltva, jönnek a feszültségek, és a gyülekezetben ketten vannak már csak. Értitek? 6-fős gyülekezet, 7-fős gyülekezet. A nagy ne ugyanez van, csak arány az nem más. Tehát, hogy mikor akarjuk ezeket a nézeteltéréseket felszámolni? Mikor akarunk imádkozni egymásért? Mikor akarunk imádkozni magunkért? Szentlélekért? Mikor? Mennyit várjunk rá? És azért fontos kérdés ez, mert majd látni fogjuk mindjárt, hogy ha túl sokat várakozunk, akkor nem fog működni. Nem fog működni. És azt mondom, hogy ha ez nem történik meg az apostolokkal, akkor nem lettek volna alkalmasak arra, hogy a Szentlélek kiáradjon rájuk. Tehát van alkalmassági kérdés a késő eső előtt, csak alkalmassági kérdés, én azt mondom. De milyen szinten? Ez igaz? Igen, csak ugye nekünk ez nagyon nehéz így konvertálnunk az életünkre, hogy mit jelent a teljes odaszállás. Milyen szintig ki odaszállni magunkat? Csak majd mindjárt mondok egy pár szót erről, mert ugye én eddig is odaszánt életet éltem. Hát elhagytam a világi barátnőmet, a világi munkahelyemet, a káros szokásokat, szenvedélyeket, vegán lettem, elvégeztem a teológiai főiskolát, igehirdető lettem. Hát odaszántam magam. De ha összehasonlítom az életemet, az apostolok életével közön nem volt a kereszténységhez. Tehát oda kell szállni magunkat, ez valóban igaz. De milyen szintig kell oda szállni magunkat? Mert amit az apostolok csináltak, az teljesen életszerűtlen volt abban a helyzetben, és ha mindjárt mondom, hogy nálunk ez körülbelül mit kell, hogy jelentsem. És mi, akik várakozunk Jézus visszajövetelére, várjuk az eseményeket, a nagy evangélium hirdetést, várjuk a Szentlélek kiáradását, és ugye hogyan kell várakoznunk? Mit kell, hogy csináljon pontosan Isten népe addig a pillanatig, ameddig várakozik a jelekre? A koreai eső idején tanítványoknak félelemmel és elutasítottsággal kellett megküzdeniük, mert hogyha Jézust keresztre feszítették úgy, hogy jeleket és csodákat tett, akkor velük mi történhet? Tehát olyan közegből jöttek a tanítványok, ahol volt egy mesterük, és a mester az a lehető legnagyobb jeleket és csodákat tette. És az volt ennek az eredménye, hogy keresztre feszítették. És elutasították. Jézus halottat támasztott, leprás gyógyított, visszaadta a vaknak a látását, látható módon megnyugodott rajta a Szentlélek, az Atya hallható módon szólt hozzá, megjelent neki Illés, Mózes, Énok, a tengert lecsendesítette, és látványosan Isten fia volt, a Teremtő és a Nagy vagyok. Tehát ez volt Jézus, és amikor Jézus megígérte a Szentlélek adományát, akkor ott volt a hatalmas dilemma, hogy milyen mértékben fogja tudni ez az áldás segíteni az életüket. Értitek ezt a gondolatot, hogy mivel szenvedhettek a apostolok, hogy Jézus megígérte egy olyan valamit, amivel ő rendelkezett, a Szentlélket, de ez a valami Jézust is csak addig tudta elsegíteni, hogy keresztre feszítették. És ezt ígérte meg, hogy nyugodjatok meg, ti is megkapjátok majd a Szentlélket, minden rendben lesz. És olyan dolgok fognak megtörténni, amit én is csináltam. És a tanítványokat ez mennyire nyugtathatta meg? Mert hogyha Jézus szintjét eléri, ugyanarra a lelki szintre eljutnak, ugyanolyan jeleket, csodákat tesznek, mint a mesterük, akkor maximum őket is keresztre feszítik. És ez volt az ígéret. Ez volt a jutalom, úgymond, nem? Tehát ezt várjátok meg, elküldöm majd nektek az ajándékot, amivel én is rendelkeztem. És ugye mi mit gondoltunk volna, hát jó Uram, de hát nem tudom. Tehát azért aggódtunk egy picit volna, hogy mi lesz ebből az egészből. És ezek hátterén kellett az apostoloknak meghozni a döntést, hogy a Krisztus sorsára fognak jutni, akkor is visszamennek Jeruzsálembe, történjék bármi, követik a bárányt, valahová megy. És ez a lelkület előzte a korai első kiáldását, és ebbe az állapotba kellett eljutniuk, hogyha vesztenek is a végén, akkor is engedelmeskednek. Értjük ugye ezt az egészet, hogy mi dicsőséges korszakként tekintünk vissza az apostoli korra, mert tudjuk, hogy mi történt. Megjelent Pál, óriási erővel elkezdte hirdetni az evangéliumot, nagyon sokan megtértek, de ott az apostolok, amikor még pünkösd előtt várakoztak a Szentlélekre, akkor ilyen gondolataik lehettek, hogy el kell vigyék az evangéliumot mindenhova, és majd milyen jó lesz, de ők 3,5 éven keresztül megtapasztalták, hogy ez mit jelent pontosan. És azt mondja az írás, és azt láthatjuk, hogy a tanítványoknak el kellett a felházba a pünkösd előtti időszakba jutni arra a pontra, hogyha az lesz a következménye a korai esőnek, hogy őket is keresztre feszítik, ahogy a mestert, akkor is visszamennek Jeruzsálembe és megcsinálják. Tehát nem volt életszerű a korai eső kiárasztása, viszont szükséges volt ahhoz, hogy kiáradjon rájuk a korai eső, és ennek megfelelően éltek, ilyen szintű odaszánás volt a lelkükben, és ez tett őket alkalmassá a korai eső kiárasztására. És most van az a pont, amikor meg kell kérdeznem, hogy mi a helyzet velünk, akik várjuk a késői esőt. Ugye nekünk más kihívással kell szembenéznünk, mint az apostoloknak, de azt gondolom, hogy hasonlóan életszerűtlenek ezek a, nem tudom, amire várakozunk. Tehát, hogyha most valaki azt mondja, hogy szeretnék a felházban elmenni, és szeretném felkészíteni magam a késői esőre, akkor ez ugyanan életszerűtlen, mint az apostoli korban, azt, hogy ők várják a Szentlélket. Mi a véleményetek erről? Ez igaz ez a logika, vagy nem igaz? Hogy látjátok ezt? Tehát, ugye az a kérdés, hogy mi a helyzet velünk. Most megnéztük az apostoli korban lévő lelki állapotot, hogy mi volt a feltétele annak, hogy a Szentlélek az apostolokra kiáradt. És az analógia az hasonló lehet, hogy nekünk is alkalmassá kell váljunk arra, hogy a késői eső kiáradjon ránk. Na most, az, amit az apostolok csináltak a pünkösd előtt, az teljesen életszerűtlen volt, emberileg, logikailag. Hiszen az a maximum, amit elérhetnek, hogyha minden jó megy, és a Szentlélek birtokba veszi őket olyan szinten, mint ahogy Jézus birtokba vette, akkor a sorsuk is hasonló lehet, mint Jézusnak a sorsa, és ők erre készültek. Tehát egy akkori halászember, aki ugye tavasz volt, pünköst, zöldült minden, vetették az emberek a gabonát, madarak csiripeltek, és egy ilyen környezetbe elvonulni a felházban, letenni a bűnöket, letenni a terheket, egységre jutni, és várni arra, hogy a Krisztus életét élhessék, aminek a vége a kereszt volt, ez egy teljesen életszerűtlen életnek tűnt, ugye? Na most, hogyha mi ugyanezt csinálnánk, akkor ugyanilyen életszerűtlennek bélyegeznének meg bennünket, vagy akár mi, a józan eszünkkel, ha megnézzük, hogy mit csinálsz, értitek? Mert ugye a felkészülésről beszélünk most, tehát mi kell ahhoz, hogy a Szentlélek kiáradjon ránk? Erről beszélünk, ezért vagyunk itt. És hogyha megcsinálnánk azt, ami a feltétele annak, hogy a Szentlélek kiáradjon ránk, akkor lehet, hogy az már vállalhatatlan lenne esetleg? Akár önmagunk előtt. Akár önmagunk előtt. És nekünk ezek a kihívások, a laudíciai szemlélet, a kényelmes vak életvitel, a tűz alvása, ugye ezek mind legalizálják a nagy melegségünket, hát ott a tűz ugye alszik, okosak is alszanak, laudícia, mindenkit elmarasztal az ige, nincs kivétel. Halogatja még az Úr az ő hazajövetelét, ugye ez egy tapasztalaton alapuló életérzés. Tehát ez nem egy profécia, hogy halogatja még az Úr az ő hazajövetelét, ez nem egy profécia. Ez egy tapasztalaton alapuló életérzése a keresztényeknek, hiszen 1844 óta a harmadik generáció él a Földön, akik a saját életükben várták Krisztus eljövetelét. Harmadik generáció. Nem, azért ez nagyon-nagyon hosszú idő, és mind a három generáció aktívan várta az ő életében, hogy megjelenjen Krisztus. És mi ezt tudjuk. És én azért mondtam, hogy tapasztalaton alapuló életérzés az, hogy halogatja még az Úr az ő hazajövetelét. Mert visszanézzünk, hogy mi történt, átadjuk azt, és meg kell, hogy küzdjünk azzal a gondolat, hogy lehet, hogy nem fog eljönni Jézus az életünkbe, lehet, hogy várnunk kell még egy generációt, lehet, hogy elveszítünk sok mindent ebben az életben, és lehet, hogy lemaradunk sok mindenről a lelki felkészülés miatt, de nekünk akkor is a felházban kell legyünk. Mert a felházban levés által lemaradunk sok mindenről, és elveszítünk sok mindent, ami ebben az életben fontos. És nekünk akkor is meg kell békülnünk Istennel, és rendeznünk kell az életünket, hogyha ezek mind-mind megtörténnek. És nekünk akkor is egyetértésre kell jutnunk, hogy a Krisztus nem fog eljönni az életünkben. Legyen bármi a következménye, nekünk ezt az utat kell, hogy válasszunk. Mi ezért keresztelkedtünk meg. Nekünk ez a hitvallásunk. És sok minden benne van ebbe a pakliba, ugye a Jézus várásnak a kártya pakliába. Még az is benne, hogy nem fog eljönni Jézus az életünkben. És ugye mit kell feladnunk? Ugye előbb azt mondtam, hogy vesztesség, meg lemaradunk csomó mindenről. És mit kell feladni egy olyan kereszténynek, aki szereti Jézust és várja az eljövetelét? Tehát a felházban lakozás, az minek a feladását jelenti? Mi az, amit nekünk is fel kellene adnunk? Hogyha őszinte akarok lenni, akkor én egy szóval el tudom mondani, hogy mit kell feladnunk. Mindent. Mindent. Tegyük fel a kérdést, hogy pontosan mit csinálnánk, hogyha tudnánk, hogy 6 hónap múlva eljön Jézus. Mit csinálnánk másképp, ha tudnánk, hogy 6 hónap múlva eljön Jézus. Beszélgettem egy testvéremmel, és megkérdeztem tőle, mit csinálnál másképp, mint hogyha tudnád, hogy eljön 6 hónap múlva Jézus. És azt mondta, hogy semmit. És másnap fölhívott, hogy nálad úgy átgondoltam. Nem voltam erre a kérdése felkészülve. Átgondoltam, mit csinálna másképp. És nagyon sok mert máshogy csinálna. De nem azért, mert Isten ezt várja el, hogy megjutalmaz, hanem azért, mert a felházban való készülődéssel nem sok minden fér össze. Tehát az apostoli 40 nappal, 1 héttel, 10 nappal, azzal cselekedte, azzal a lelkülettel nem sok mindent lehet összeegyeztetni, amit mi a világban, amilyen életet a világban élünk. Nem lehetséges a felházban lévő lelkületet elérni úgy, hogy közben az ember a saját boldogságát keresi. Ugye ez egy borzasztó rémegyszerű mondat. A saját boldogságunk keresése és az alkalmassá válás a késői esőre, az nem valósulhat meg egyszerre. Tehát választanunk kell, hogy az ember a saját boldogságát keresi, vagy Isten országát keresi. Műszaki cikkeket vásárol, ugye szórakoztató elektronika, cserégeti az autóit, nyaralgat, telelget, világi ambíciók mozgatják az életét és a döntéseit, és világi gondok terhelik, és elkábította a világi jólét. És ugye semmi rosszat nem csinál az ember, aki így él, csak ad-vesz, eszik-iszik, nem tudom, házasodik. Ezek voltak korabeli lehetőségei a világi embernek. Nem volt, nem tudom, PS4, meg nem voltak plazmatévék, meg nem voltak ilyen repülőutak. Akkor egy világi ember mit csinált? Evett, ivott, adott, vett, házasodott, ültetett, nem? Ezeket csinálta. És azt mondja az ige, hogy ez is sok. Ez is sok, mert az ember figyelmét képes elterelni, és ezek az emberek semmi rosszat úgymond látszol nem csinálnak, viszont aki így él, az nem fogja észrevenni a késő eső kiadását. És azt mondta Jézus, hogy ha nem vesztek erőt, minek után a Szentlélek eljön rátok, és lesztek nekem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában, és Samáriában, és a Földnek mind végső határáig. Vesztek erőt, azt mondta Jézus, ugye? Vesztek erőt. Mire pontosan? Mit jelent az, hogy vesztek erőt? Ugye ez volt az ígéret. Eljön a Szentlélek, és majd vesztek erőt. Mire pontosan, szerintetek? Felkészülésre. Vesztek erőt arra, amit éppen csináltok a törekvéseitekhez. Ahhoz fogtok erőt kapni. Ami az én törekvésem abban a pillanatban, ahhoz kapok erőt. Ha a szolgálat, a jellemépítés, az evangélium hirdetés, akkor ahhoz. Tehát az embernek a törekvése meg kell, hogy előzze a késői esőt. Mert a késői eső az embernek erőt fog adni ahhoz, amit éppen csinál. Ha mi nem azzal vagyunk elfoglalva, hogy a jellemünket tökéletesítsük, szolgáljunk az embertársaknak, az evangéliumot hirdessük, Krisztust keressük, akkor nem tud Isten nekünk erőt adni ahhoz, mert nem azt csináljuk. Tehát csak egy eleve, ugye Péternél olvastuk azt, hogy 120 fő sokasának hirdette az evangéliumot. Ő megkapta az erőt, és lehet, hogy másnap 3000 ember megtért, mert a tevékenységéhez kapta az erőt, hogyha a Krisztust várók az evangélium hirdetésben, a jellemépítésben, a szolgálatban, a misszióban tevékenykednek, akkor a késői esőt észre fogják venni, mert a tevékenységüknek az eredményét meghatványozza. De ha nem ebben tevékenykednek, akkor nem fogják észrevenni, mert a jellege a késői esőnek más, mint amire ők számítanak. Tehát nem a késői eső fogja a jellemünket átalakítani, hanem az átalakult jellemünk lesz képes befogadni a késői esőt. Egyetértetek ezzel? Nagyon súlyos mondat. Elmondom még egyszer jól. Nem a késői eső fogja a jellemünket átalakítani, hanem az átalakult jellemünk lesz képes befogadni a késői esőt. Óriási különbség. És a tízszűz példázatában, amikor felhangzik az éjféli kiáltás, és a Krisztusvárok felserkennek, az öt okos szűznek, akik bemennek a mennyegzőbe, volt tartalékolaja, tudjuk az olaj minek a jelképe, ugye a Szentléleknek a jelképe, és a léleknek a gyümölcse pedig, és ott felsorolja, el tudjuk mondani a lélek gyümölcsét, mert ugye nem több eszem. Mi a léleknek a gyümölcse? Szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, méltékletesség. Tehát azt mondja az ige, hogy az az ember, akiben a Szentlélek lakozik, ezt a gyümölcsöt, ugye ez egy gyümölcsről van szó, nem majd 10 évente jön egy gyümölcs hozzá valahogy, termi, és zavarbejtő leírás, hogy a 10 szűz példázatában az 5 okos szűz, akik alkalmasak arra, hogy belépjenek a mennyegzőbe és alszanak, rendelkeznek a lélek gyümölcsével. Mikor alakították ki a léleknek a gyümölcsét? A jellemet. A mennyországra alkalmas jellemet. Mikor alakították ki ezek az alvó szűzek? Tessék? A Jelenések könyvében melyik korszakban alakították ki? A Jelenések könyvében ugye van a 7 levél, már tudjuk, hogy miről van szó. A Laodicea az, ami ránk vonatkozik, a langymeleg alvó gyülekezet. Ebben alakították ki? Tehát elképzelhető, hogy a laodiceai körülmények között alakították ki azt a jellemet, ami alkalmassá teszi őket a mennyegzőre való bemenetelre. Mert ha ez így van, Ha ez így van, akkor nagy bajban vannak az advent hívők, akik várják az Urat, mert, és nagy bajban vagyok én is, vagy legalábbis voltam eddig, mert nekem meggyőződésem volt az, hogy a késői eső majd ezeket a hiányosságokat bepótolja, és majd kialakítja azt a jellemet, ami szükséges ahhoz, hogy az ember belépjen a mennybe. Ugye az üdvözülés az nem jogi kérdés, van egy jogi rész is természetesen. Az üdvözülés alkalmasság kérdése. Ki az, aki alkalmas arra, hogy a mennyben éljen és ne csináljon bajt? Meg tudja tagadni magát, kedves legyen, ugye? Ne támadjon rá a teremtőre, majd egy csákánnyal, ha éppen nézeteltérésük van. Tehát ez az üdvösség feltétele. És ezt az alkalmasságot nekünk itt kell kifejleszteni. És ami nekem újdonság ebben, hogy elképzelhető, hogy a legális alvás időszaka alatt, amikor ugye mindenki alszik, kell a jellemünket ilyen szintre fejleszteni. Itt van egy Ellen White idézet, felolvashatom ezt a... Van egy kis időm még esetleg? Egy nagyon fontos Ellen White idézet. Urunk azt kívánja, hogy virasszunk, hogy mikor megérkezik és bekopog, azonnal ajtót nyissunk neki. Az Úr áldást mond a ma szolgákra, akiket ébren talál. Felülvezvén magát, leülteti azokat, és eljövén szolgál nekik. Ki lesz az közülünk ezen utolsó napokból, akiket a seregek ura így megtisztel? Készen állunk-e, hogy azonnal ajtót nyissunk és üdvözöljük őt? Csak nem mindenki abba hagyta éber várakozását. Nem állunk készen, hogy azonnal ajtót nyissunk neki. A világ szeretete annyira lekötötte gondolatainkat, hogy nem az égre, hanem le a földre néz szemünk. Nem virasztunk, nem is várakozunk. A világ szeretete és a család gazdagság kiszorítják hitünket, ezért nem szeretjük és nem is velük üdvözítünk megjelenését. Keményen törjük magunkat, hogy gondoskodjunk magunkról. A világ szeretete borzalmasan megkötözte a népet, holott az Úr megparancsolta, hogy fáradatlanul vérezzenek, és imádkozzék, hogyha váratlanul érkeznék, ahol ne találja őket. A Biblia következik, ne szeressétek a világot se, azokat, amik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az Atya szeretete, mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, és a szemek kívánsága, és az élet kérkedése nem az Atyától van, hanem a világból. És a világ elmúlik, és annak kívánsága is, de ki Isten akaratát cselekszik, megmaradnak örökké. Tették bizonyítják hitük minőségét, és tették bizonyítják a körülöttek élőknek, hogy Krisztus nem jön el a mi nemzedékünkben. És egy nagyon érdekes mondat az Ellen White-tól, hogy tették bizonyítják hitük minőségét, és tették bizonyítják a körülöttük élőknek, hogy Krisztus nem jön el a mai nemzedék idején. Érdekes, nem, hogy úgy jönnek hívők, hogyha a szomszéd megnézi, hogy él, nem az bizonyítja, hogy el fog jönni az ő életébe, hanem ennek ellenkezőjét. Arra készülnek, hogy a világon maradjanak. Házat házhoz sorakoztatnak, szántóföldet szántóföldhöz ragasztanak. A világ polgárai lettek. Ti is azért legyetek készen, mert amely órában nem gondoljatok, abban jön el az embernek fia. És azt kell, hogy mondjam, hogy teljesen életszerűtlen a virasztás ma ilyen körülmények között, hogy olvastuk azt, hogy mit jelent ez a fajta nem üdvösségre váró állapot. Az ember házat vesz, meg szántóföldet ragaszt szántóföldhöz, az egész életvitele azt sugallja, hogy ő itt akar maradni a földön. És hogyha az ennek az ellenkezőjét próbálja egy ember élni, ez életszerűtlen. Én gondolkoztam azon, hogy nincs május óta munkám, viszont ilyen jellegű munkáim meg relatíve sok van, hogy lehet, hogy nem megyek már visszadolgozni sehova, hanem van egy kis tartalékom, azt fölélem, aztán majd meglátjuk. És így gondolkoztam azon, hogy mit kéne, hogy módosítsak. És így belegondoltam abba, ennek hátterén is, hogy az egész életvitelem, a tevékenységem, a gyülekezeti közösséggel való kapcsolatom miben kéne, hogy megváltozzon, és akkor a kontraszt a mostani életem meg a között, hogy megijedtem. Ugye, mert mondják sokan azt, és sokszor, hogy hát Ábrahám is gazdag ember volt, ugye, meg vannak a Bibliában gazdag emberek, meg most elmegyünk nyaralni, mi a baj azzal, meg most elmegyünk síelni, mi a baj azzal, meg hát az autót is néha le kell cserélni, és az ember ebbe a forgatagban a fókuszt erre helyezi. Nem arra helyez, hogy elkészüljön, hogy felkészül, mert mire készüljünk föl. Tehát fel akarsz készülni Krisztusra volt találkozása, minek? Minek? A nagyszüleid készültek rá, a dédszüleid szüleid készültek rá, a nagyszüleid készültek rá, a dédszüleid készültek rá, ugye? Minek? Majd eltedik az élet, szerez Jézust, jár gyülekezetbe, hogy éljük ezeket a fajta tevékenységeket, életeket. És azt gondolom, hogy ez vakvágány, és ez zsákutca. Mert valaki meg akarja tartani az ő életét, elveszíti azt, valaki pedig elveszíti az ő életét, én érettem, és az evangéliumért megtalálja azt. Tehát ha mi a felházba be akarunk lépni, és alkalmassá akarunk válni a későjes fogadására, ez egyenlő az életünk elvesztése. Az életünk. Nem lehet egy időpontban a saját boldogságunkat keresnünk, és felkészülni Krisztus eljövetelére. Van egy ige, vagy még Ellen White idézet, ezt nem akartam elmondani, mert aki, ahány embernek eddig elmondtam, szörnyet halt. És én megértem. És én se szívesen fogadom ezt el, de hallgassátok meg, és majd döntsétek el, hogy kell-e ide ez a bizonságtétel, vagy nem kell. Láttam, hogy senki sem részesülhet a felüdülésben, ha csak nem győzedelmeskedett már minden gyengeség, büszkeség, önzés, világ iránti szeretet, vagy minden rossz szó és cselekedet fölött. Ránk bízták jellemhibáink gyógyítását, hogy tisztítsuk meg a lélek templomát minden szenttől. Csak ezután árad ki ránk a késő eső, ahhoz hasonlóan, ahogy egykor a korai eső hullott a tanítványokra pünkös napján. Ez azért kemény, ugye? Itt azt mondja, hogy senki sem részesülhet a felüdülésben, ha csak nem győzedelmeskedett már minden gyengeség, büszkeség, önzés, világ iránti szeretet, minden rossz szó és cselekedet fölött. És mikor kell nekünk győzedelmeskednünk e fölött? A késő eső ideje alatt majd? Amikor látjuk a jeleket? És mi fog történni akkor, ha mi arra optimalizáljuk magunkat? Én elmondom mi. Lemaradunk, de nem azért maradunk le, mert ha lenne még egy évünk, akkor sikerülne. Hanem az ember képtelen lesz Istenre fókuszálni, a lelkében ilyen szintű változást végrehajtani. És a saját életemmel kapcsolatban gondolkoztam azon, hogy tényleg, én azt mondom, hogy én szeretnék a felházba lenni a testvéreimmel, és 100%-osan Jézusra koncentrálni, megismerni, ugye, megismerték a proféciákat, megértették a proféciákat. Jézus elmondta nekik, az értelmük megnyilatkozott. És ha én ezt érted akarom élni, akkor nekem erre kell koncentráljak. A szabadidőmmel, a tevékenységemmel, a pénzkeresetemmel, meg minden az égvilágon. És most gondolkoztam azon, hogy van egy kis minimális porot pénzem, mihez kéne kezdeni, hogy minél jobban. Ugye tudjam kihúzni minél tovább. Venni valami kis ingatlant, akkor azt így kiadni bérbe, vagy telket, vagy... És ez pont erről szól. És ez, tehát ki az adventista, aki megkövezne engem azért, mert mondjuk veszek egy telket valahol. Értetek, vagy veszek egy lakást mondjuk, és kiadom bérbe, hogy majd abból majd megélek. Senki. De ezek a törekvések pont azok, és ezek a tevékenységek pont azok, ami az embernek a fókuszát erre a világra összpontosítja. És ugye azt olvastuk, hogy világszeretete. A Biblia nagyon sokszor alkalmazza ezt a képet, hogy világszeretete. És mi nagyon sokszor azt mondjuk erre, hogy de én nem vagyok érintett, mert én nem szeretem a világot annyira, mennyire. És én azt mondom, hogy ha Isten szeretetét te mellé teszem a világ szeretetét, akkor látom pontosan, hogy mennyire szeretem a világot, és mennyire szeretem Istent, és az a baj a Laodiciának, és az a baj ennek a kornak, hogy itt nem kell köztörvényes bűnöket elkövetni ahhoz, hogy az emberre rákerüljön a címke, hogy te világi vagy, meg Isten ellensége vagy. Nem kell kaszinóba járni, meg lóversenyre menni, meg nem tudom, az ilyen, nem kell alkoholistának lenni, meg szívni a szivart, meg rágni a dohány, nem tudom, leveleket, hanem ma ha mentesek vagyunk minden ilyen jellegű köztörvényes bűntől, amit a KT-ben olvasunk, hogy az nem jó, bőségesen elég arra, hogy azt a címkét kapjuk meg, hogy a világ szerelmese. Mert annyi minden van, amit mi szerelemmel tudunk szeretni. Mi ragaszkodni tudunk hozzá. És minél több dolgokhoz ragaszkodik az ember, annál kevesebb hely marad a szívébe Isten szeretni, és ereje ahhoz, hogy szeresse az Urat. Hát ezt szerettem volna így nektek elmondani, és azért mondtam azt, hogy ez nem egy ilyen kialakult vélemény még, mert engem ez lesokkolt, megmondom nektek őszintén. Tehát ezt most magamnak mondom, hogy engem lesokkolt az, hogy mit kéne, hogy csináljak, ha én valóságosan várom Jézus eljövetelét, és mit kéne, hogy csináljak ahhoz, hogyha én az edényemet készen akarom tartani arra, hogyha a Szentlélek kiárad, akkor azt észrevegyem. És részesüljek belőle. És gondolkoznom kell azon még, és azért mondtam, hogy ez nem egy ilyen kiforrott végleges téma, mert nem tudom megmondani, hogy mire van nekem mondjuk szükségem, vagy a gyülekezetnek szüksége ahhoz, hogy ez megtörténjen, de azt tudom, hogy a jelenlegi gyülekezeti átlag élet és az apostolok élete a felházban köszönő viszonyban sincs egymással. Semmi köz a kettőnek egymáshoz. Én azt látom, de lehet, hogy nektek más a tapasztalatotok, vagy a véleményetek. Csak én úgy látom, és azt tapasztalom, hogy az átlag hívő, még a komoly hívők is köszönő viszonyban sincs az életük azzal, amit az apostolok pünkösd előtt csináltak, várván a Szent Lelket, hogy majd rájuk árad. Én azt kívánom magamnak elsősorban, és nektek, hogy mutassa meg a Szent Lélek azt, hogy mit kell, hogy csináljunk, hogy hogyan kell éljünk, hogy mi az a kapcsolati szint Jézussal, ami valóságos kapcsolat, ami nem csak egy olyan kapcsolat, Uram, hát nem a te nevedben, hát ne haragudj, de hát mentem, jöttem, tettem, vettem, hanem egy olyan kapcsolat, ami azt mondja Jézus, hogy jól vagyon. Jó, igaz, hű szolgám, én ismerlek téged. És láttam, hogy terhet hordoztál, és nem fáradtál el. És láttam minden bajodat, és ott voltam veled. És gyere be a te Uradnak örömébe. És ülj le, és majd együtt vacsorálunk, te, én velem, és én te veled. És azt kívánom tényleg, hogy a Jóisten mutassa meg nekünk azt, hogy mi a dolgunk, adjon nekünk tapasztalatokat, adjon nekünk Szent Lelket. A korai esőt ahhoz, hogy mi valóságosan fel tudjunk készülni a késő eső fogadására. Amen.